Jézus, köszönjük, hogy itt lehetünk, és megnyithatjuk az igédet, Uram. És a Jakab is mondja, hogy ha valaki az igédbe tekint, az Isten tökéletes igéjébe, a szabadság törvényébe tekint bele. Uram, és mi nem szeretnénk csak tétlen szemlélők lenni, akik meglátnak dolgokat ebben a tükörben, utána elfordulnak és elfelejtik, amit láttak. Uram, kérjük, hogy vésd bele az üzenetet a szívünkbe, és kérlek, Uram, enged, hogy az ott jó talajra találjon, Uram. Szeretnénk a szívünket megnyitni előtted ma reggel. Munkálkodj bennünk, Uram, és köszönjük, hogy szeretsz, és türelmes vagy velünk, hogy folytatod a munkádat, és nem adod fel velünk kapcsolatban. Köszönjük ezt a nagy kegyelmet, Isten. Jézus nevében imádkoztunk. Amen. Múlt héten a bölcsességről volt szó. Milyen nagy szükségünk van erre. Beszéltem nektek arról, amit itt az igében látunk, hogy mi a bölcsességnek a három forrása. És csak nagyon röviden elmondom, mert egyet kihagytam, van egy negyedik is, és szeretném megemlíteni. Az első ugye Krisztus. Krisztus, ami bölcsességünk, mondja a korintusi levél. Ha még megtérünk, ez az első lépése annak, hogy Isten bölcsessége szerint élünk. Krisztus nélkül nincs mennyei bölcsesség. A második volt Istennek az igéje. Isten igéje egy bölcsesség forrás számunkra. Ezt mondja a példabeszédek könyve újra és újra, hogy keresd és kutasd a bölcsességet. Itt találod ebben a könyvben. De szeretnék feloldani egy ilyen tévhitet ezzel kapcsolatban. Ez egy elég elterjedt nézet, újra és újra hallom, hogyha Isten vezetését akarod látni az igében, akkor egy igeverset kell kapnod rá. Nagyon jó, hogy Isten vezet az igén keresztül, de nem kell mindenre igeverset kapni. Hogy addig nem vezet Isten, amíg nincs egy konkrét igeversed. Jó, tehát ezt tegyétek jó helyre, nem kell magad károsztatni miatt, de nekem nincs, nem kell. Isten nagyon szeret az igéjén keresztül vezetni, és lábunk előtt mécses az ő igéje. Isten tud igeversen, egy konkrét igeversen keresztül vezetni, de nem kell mindig. Jó, ez nem egy ilyen kényszer. A harmadik forrás, ugye, amit maga Jakab mond, Jakab 1:5, hogy ha kérsz bölcsességet Istentől imában, akkor ő ad neked. Ez a harmadik forrása a bölcsességnek. És mi a negyedik, mit hagytam ki? Azt mondja a példabeszédek könyve, hogy bölcsesség van a sok tanácsadóban. Ha valaki tanácsadóktól tanácsot kér, abban bölcsesség van. Isten a bölcs tanácsos, ő az, aki mindent helyesen lát, de milyen jó, hogy egymástól tanácsot kérhetünk. De figyelj rám, amire Isten beszél, a tanácsadás, az mindig csak úgy működik, ha megerősíti azt, amit már Isten mutatott. Nem önmagában áll, hogy nem tudom, mit csináljak, megkérdezem a XY-t, és fölhívom, ezt kell csinálni. Hanem a tanácsadók megerősítik azt, amit már Isten mutatott, és így segítenek vezetni minket a jó úton. Önmagukban nem elegendő, hogy XY azt mondta. Isten mondja, és erősítse meg egy ember, akit tisztelünk, akiben Isten bölcsessége ott van. Én azt látom, hogy általában fogalmam nincs, hogy mi a jó döntés. Hát ez nem változott az évek alatt. Én vagyok ennek a Gyülinek a lelkipásztor, és megmondom nektek, fogalmam nincs, hogy merre megyünk, hogy hogy kéne ezt a hajót kormányozni, és mindenki itt. Tamás, akkor miért te vagy a pásztor? Hát azt én se tudom. Isten tudja, mindig visszapasszolom neki, te tehetsz róla, Istenem. Azt veszem észre, hogy mindig utólag látjuk. Én mindig utólag veszem észre, hogy Uram, milyen bölcsesség volt abban, ahogy vezettél. Mennyire beigazolódik az, amit Isten tett. Sokszor előre én nem látom. De tudjátok, mit veszek észre, hogy Isten nem is az én IQ-mra támaszkodik, vagy az én helyzet átlátó képességemre támaszkodik, hanem a szívemet akarja. Nem az értelmemtől függ, hogy ha magas az értelmi küszöböm, az IQ-m, akkor ez a gyülekezet áldott lesz. Hú, már milyen bajba lenne, ha ezen múlna. Isten egy hajlandó szívet szeretne, egy tanítható szívet, és akkor Isten vezet. Ha én úgy kezdem a napjaimat, hogy Uram, ez a nap a tiéd. Uram, ez a kapcsolat, amiben vagyok, a társammal, a barátnőmmel, ez a tiéd. A munkahelyem a tiéd. Csinálj, amit szeretnél, és én követlek téged. Akkor Isten vezet. És utólag látjuk, hogy Uram, milyen bölcs voltál, milyen jól vezettél, becsuktál ajtókat, kinyitottál másokat. És néha Isten konkrétan egy igeversen keresztül is vezet, de ebből sokkal kevesebb van. Mikor megtérünk és fiatal hívők vagyunk, Isten sokszor nagyon konkrétan szól. Mert akkor még szükségünk van rá. De ahogy növekedünk az Úrban, sokszor Isten kétségek között hagy. Tamás, hogy mondhatsz ilyet? Azért hagy olyan helyen, hogy keressük őt. Hogy egyre inkább tegyünk erőfeszítést, hogy a válasz nem jön automatikusan. És ahogy keressük őt, az értelmünk elváltozik. És megértjük, hogy mi az Isten akarata. Ez a négy forrása a bölcsességnek, a negyediket el akartam mondani. Van ugye mennyei bölcsesség, és van földi bölcsesség. Az egyik békesség szerető és tiszta, a másik pedig zűrzavart teremt. ördögi, testi. Erről beszéltünk múlt alkalommal. Ma, ahogy tovább megyünk, a negyedik fejezetet elkezdjük, szeretnénk megnézni, hogy milyen az az ember, aki éli ezt a bölcsességet, aki ezzel a bölcsességgel él. Az az ember, aki Isten bölcsessége szerint él, az nem ér háborúban. Csatában él, a lelki csata mindig zajlik körülöttünk, de nem él háborúban. És Jakab három területet említ, ahol háború zajlik, vagy háború történhet. Az egyik emberek között, egyik bennünk, önmagunkkal, és a harmadik Istennel. Ezt a hármat fogjuk megnézni. Nézzük meg az első verset. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Tamás, ez egy keresztény gyülekezetnek írodott, nem? Ez keresztény embereknek írodott. Akkor hogy mondhat ilyet Jakab? Hogyan vannak viszályok és harcok közöttetek? Ebben a gyűliben viszályok voltak és harcok? Ezek szerint igen. Én azt gondolom, hogy ezt a levelet Jakab keresztény embereknek írta, Krisztusban hívő embereknek, mint mi, és köztük voltak viszályok, és voltak harcok. Pedig nekünk, hívő embereknek kéne a legkevésbé, hogy ez jellemző legyen ránk, mert mi egy család vagyunk. Ugyanaz az Istenünk, ugyanaz a lélek van bennünk, persze mind különbözőek vagyunk, és innentől kezdve már tere lehet annak, hogy harcok vannak bennünk, viszályok. De Jakab elmondja, hogy ennek nincs, ez nincs jól, ha ez a háború zajlik közöttünk. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket? Elég szerencsétlen dolog, gondoljátok meg, amikor mi testvérek veszekszünk, civakodunk, amikor felekezetek háborúznak egymással, amikor vezetők vitatkoznak és harcolnak egymással, amikor testvérek között viszály van. Mit gondol a világ akkor? Mi az üzenet, amit küld a világ, vagy küldünk a világnak? Hogy nézd, hát ezek gyűlölik egymást. Ők beszélnek a szeretet Istenéről. Honnan vannak ezek a harcok, viszályok közöttetek? Kérdezi Jakab, és a saját kérdésére válaszol. Ezek a saját tagjainkban dúló önző kívánságok miatt vannak így. Ez a forrása ennek. A saját tagjaimban dúló harcok, kívánságok okozzák ezeket a viszályokat közöttünk. Ez a kívánság szó, ez a hedone görög szó, innen származik a hedonizmus. Az, hogy valaki csak magával foglalkozik, és azt akarja, hogy az ő akarata teljesüljön, nem másé. A saját önzőségünk miatt vannak ezek a harcok. Nekem van két nagyfiam, van egy kicsi, a kicsi fiamban semmi baj nincs, mert ő még nem kommunikál. A két nagyobb meg már rengeteget szívódik és vitatkozik, és rajtuk keresztül tanulok saját magamról, hogy az önzőség milyen harcokat tud okozni. Próbálunk szülőként jó politikusok lenni, hogyha veszünk nekük ajándékot, próbálunk hasonló ajándékot venni mind a kettőnek, néha ugyanazt. De akkor meg azon vesznek össze, hogy melyiküki az, és melyiküki a másik. Néha rá kell írni a nevüket. De ugyanok, mint én, csak kicsibe. Ők nem leplezik olyan jól, mint én, de ugyanaz van bennem, mint bennük. Jézus a magvető példázatában beszél erről, ugye, hogy van egy mag, ami a tövisek közé esik, és azt mondja Jézus, hogy az a mag, ami tövisek közé esik, az olyan, mint amikor az élet gondjai és élvezetei, ugyanez a szó, hedonizmus, élvezetei megfojtják Isten igéjét a szívemben. Amikor én az önzőségemben élek, az megfojtja Isten igéjét bennem. És emiatt viszályok vannak közöttünk. Harcok állandóan. Ez a gyökere. Ezt leplezi le nekünk Jakab. Olyan világban élünk, amikor mindenki lepasszolja a felelősséget. Mindenki hibás, csak mi nem. Azért ilyen a világ, mert mindenki más olyan, amilyen. Én meg kénytelen vagyok egy ilyen világban élni. Ádám és Éva is ezt tette, amikor ott volt az Édenkertben, ugye vétkeztek. Amíg nem vétkeztek, minden tök jól ment. Miért kellett Ádám? És amikor Isten számon kérte Ádámtól, Ádám, mit tettél? Akkor mi volt Ádám válasza? Éva volt. Amíg csak te, meg én voltunk, semmi probléma nem volt. De kivetted az oldalbordámat, elaltattál, még magamnál se voltam, csináltad ezt a nőt, és ő minden bajnak a forrása. Utána Éva, hogy Éva, mit tettél? A kígyó volt. És mindenki passzolja le a felelősséget. Ez van azóta is. Ha valaki, melyik csapat rosszul szerepel a bajnokságban, fociban, akkor az edző a hibás, mondják a játékosok. A játékosok... Hát, milyen edzőnk van? Az edző azt mondja, hogy játékosok. Ha baj van az országban, a parlamentben mi történik? A jobb oldal mutogat a bal oldalra, a bal oldal mutogat a jobb oldalra. Ha házasságban gond van, a feleség tehet róla, nem a fér tehet róla. Mindenki a másikra mutogat. Mint amikor nézed a tévét, és kiírják alulra, hogy a hiba az önkészülékében van. Ezt mondja el Jakab nekünk. A hiba az önkészülékében van. Ha viszály és harcok vannak közöttetek, akkor ez a szívedben lakó önzőség miatt van. Saját önzőségünk miatt. Tudjátok, a körülmények nem az okozói a viszályoknak. Én akkor jöttem rá erre, amikor összeházasodtam. Én már úgy gondoltam, hogy én már egészen jó frankos srác vagyok, elbántam az önzőséggel, hát az én életem már ott van a kereszten. Na, amikor megházasodtam, akkor kiderült számomra, hogy ez nem egészen így van, mert akkor már igen sokban alkalmazkodni kell valakihez. A házasság fölnagyítja a belső bajokat. Újra mondom, a házasság fölnagyítja a belső bajokat. A hiba nem a másik készülékében van, nem az adásban, hanem az hiba az én készülékemben van. Az én szívemben van a baj. És a körülmény ezt föl tudja nagyítani. Ha nem bízom Istenben, amiatt, hogy valami nehézségbe kerültem, akkor már az előtte is ott volt. Csak a körülmény felszínre hozta ezt. Így folytatja Jakab a második igevers. Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni. Harcoltok és viszálykodtok, mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek, és nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek, csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Ugye Jakabtól már megszoktuk, hogy ő ilyen könnyed stílusban ír, de úgy szókimondó, Jakab. A baj az önzőséggel van. És az önző ember az még imádkozni se tud. Mert amikor kér valamit, akkor azt rosszul kéri. A saját élvezeteire akarja azt eltékozolni. Vagy pedig azért nincs az életében valami, mert nem kéri. Tipikusan bölcsesség. Az önző ember nem kér bölcsességet Istentől, mert azt gondolja, hogy ő tudja, hogy mire van szüksége. Azért nincs nektek, mert nem kéritek, mondja itt Jakab, vagy ha kéritek, rosszul kéritek. A saját önző kívánságotokra akarjátok eltékozolni. Ha nem stimmel az imám, akkor viszont nem stimmel az életem sem. Ez a kettő mindig együtt jár. Ha nem stimmelnek az imáim, akkor nem stimmel az életem, akkor rossz irányba fog menni az életem. Amikor elmegyünk az orvoshoz, ne legyen így egyikünkkel sem, elmegyünk az orvoshoz, és azt mondja, hogy találtunk egy rákos daganatot benned. De ha ezt most kivágjuk, akkor te élhetsz, akkor teljes értékű életet élhetsz. De hogyha hagyjuk, akkor ez az életedbe fog kerülni. Milyen hálásak lennénk annak az orvosnak, nem? Hogy rámutat a bajra. Hogy diagnózist állít fel. De hogyha valaki lelkileg csinálja ugyanezt, akkor nagyon idegesek tudunk lenni. Az a baj, hogy önző vagy. Ha valaki ezt neked mondá, olyan ideges lennél, én is az lennék. Pedig Jakab ezt mondja, hogy a baj ott van benned. Az önzőség a szívedben okozza ezeket a bajokat, a visszályokat, amiben élsz, a háborút. Szóval így próbáljunk meg egy kicsit jót feltételezni, hogy jó, lehet uram, hogy ott van, akkor próbáljunk ezzel elbánni. Amikor én a saját vágyaim szerint élek, akkor csapdában élek. Az egy csapda. Mert sosem elégít meg az, amire vágyom. Ha belül van, rosszul mondom, nem is ha, belül van valami az emberben, amivel nem lehet egyességet kötni. Akármennyit adok neki, nem elégszik meg. Mindig többet akar. Ha én megadom a testemnek, amire vágyik, még többet akar. Ha az szerint élek, ami a vágyam, nem leszek boldog soha. Nem leszek elégedett soha. Ugyanilyenek vagyunk az étellel, pénzzel, szexualitással. Az étel olyan, hogy telesszük magunkat az asztalnál, már pukkadásig vagyunk, de azt nézzük, hogy a másik tányérján mi van. És ilyenek vagyunk, mondom, egy csomó mással. Pénzzel, szexualitással. Az akaratunkat fogjuk két kézzel. Bennünk van egy vákum, van egy űr az életünkben, ami csak Isten tud betölteni, semmi más. Amikor én imában vagyok, akkor az a jó, hogy lehetek nagyon őszinte Istennel. Nem kell úgy oda mennem Istenem elé, hogy eljátszom, hogy bennem nincs önzőség. Én egy ideig próbáltam, de most már rájöttem, hogy nem kell. Lehetek az, aki vagyok. Az az önző ember, aki vagyok. És Istennek elmondhatom, hogy mire vágyom. Uram, én vágyom egy nagyobb házra, én vágyom egy szebb autóra, egy kapcsolatra, egy egyedül, valami mindig van a listán. Valami, uram, én ezeket akarom. De tudjátok, ha itt áll meg az imám, akkor megmaradtam az önzőségemben. De én azt tudom mondani utána Istennek, hogy na jó, uram, ezeket akarom, de ezek tőled vannak? Ezeket te is akarod az én életemben? Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ha el tudom még ezt is mondani hozzá szívből, akkor elbánok az önzőségemmel. Én nem szeretném azt a látszatot kelteni nektek, hogy nekünk el kell bánnunk az önzőségünkkel, mert nem tudunk. Oda kell vinni Istenhez, és átbirkózni azokat imában. Jó, uram, ez van, ilyen vagyok, de kérlek, változtass meg. És ha nem tesszük, akkor vagy nem kérünk, vagy rosszat kérünk. Az imádság az nem annak az eszköze, hogy az én akaratom legyen meg a mennyben is, hanem hogy Isten akarata legyen meg a Földön is. Isten akarata legyen meg az én életemben. És az a bámulatos dolog ezzel, hogyha én imádkozom, Isten közben meg tudja változtatni a szívemet. Elkezdem a magam önző ritusát, ó, Uram, ezt, meg azt, és Isten közben megváltoztatja a szívemet. Nem olyan rég olvastam az Abcselt, és Abcsel 4, ott van egy történet, amikor elfogják Pétert és Jánost, és kihallgatja őt a nagy tanács, és utána megfenyegetik őket, hogy többet ne beszéljetek Jézus nevében, és még meg is verik őket. Ők hazamennek, elmennek a tanítványokhoz, és elkezdenek imádkozni, hálát adni, hogy Uram, menj és földistene! Milyen jó, hogy minden a te kezedben van, hogy a mi úrunkat megfeszítették, de feltámadt, és Uram, kérlek, tekints az ő fenyegetésükre, és adjál nekünk bátorságot, hogy tudjuk szólni az igét. Én úgy elgondolkodtam, hogy én nem biztos, hogy ezt kértem volna. Én tuti azt kértem, hogy változtass meg az ő szívüket, hogy ad tudjon áradni az evangélium, hogy ne legyenek ellenünk, hanem szeressenek minket. De ők nem ezt kérték. Őket Isten lelke vezette az imában, és Isten szíve szerint kértek. Még bátorságot kértek. Amit kérünk, amikért imádkozunk, az Istentől van. Vagy a saját önző kívánságaink miatt kérjük. Amikor Barnabás beteg volt, természetesen azt kértem, hogy Uram, gyógyítsd meg. De egy nagy része egy önző vágy volt, mert nem akartam óránként felkelni éjszaka. Még a jót is kérhetem rossz szívvel. Uram, a szívemmel bánjál. Tele van önzőséggel. Tele van. Egy nagy eszköz arra, egy nagyon fontos, de nagyon egyszerű eszköz arra, hogy a napomat ne önzőségbe indítsam, az a hálaadás. Amikor kint voltam Nigériában, az én barátom a Prince volt a házigazdám, együtt imádkoztunk minden reggel. Őtől én nagyon sokat tanultam. Úgy imádkozott minden reggel, Uram, köszönöm, hogy van ruhám, köszönöm, hogy van ételem, köszönöm, hogy van egy ágyam. És utána imádkozott más dolgokért is, de minden egyes nap hálát adott ezekért, amik nekem eszembe se jutottak. Ja, tényleg. Uram, köszönöm, hogy süt a nap, köszönöm, hogy van egy munkahelyem, köszönöm, hogy gondoskodtál nekem egy gyönyörű feleségről, köszönöm, hogy adtál nekem gyönyörű gyermekeket. És amikor ezzel megtöltöm a szívemet, akkor nem az lesz az imám, hogy még ezt akarom, még őt meg, változtasd meg, hanem Uram, mennyi mindent kaptam tőled. Mennyi minden egyszerű dologgal megajándékoztál. Ha nem így élek, akkor mindig bajom lesz valakivel. Mindig. Minden jó és tökéletes ajándék Istentől van. Ha valami most még nincs az életedben, ha valamire nagyon vágysz, de ott még nincs, akkor nem lehet, hogy amiatt van, hogy még nem jó és tökéletes ajándék számodra most. Én korábban szerettem volna megházasodni, mint 27 év. Amikor 27 éves voltam, kértem is Istent, de láttam Isten bölcsességét így utólag, hogy milyen jó, hogy eddig vártunk. És Isten megad nekem minden jó és tökéletes ajándékot, és semmit nem tart vissza. Ami most nincs az életemben, arra vagy nincs szükségem, vagy még nincs itt az ideje. 4. vers, száguldunk Jakab levelén keresztül. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik az Istennek. Hívőknek mondja, egyszer mind Isten ellenségei voltunk. De mondja a római levél, hogy Isten már akkor szeretett minket, amikor az ő ellenségei voltunk, akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Ő megbékéltetett önmagával, amikor Krisztusba a hitünket vetettük, igazzá váltunk, és rendbe jött, béke lett Istennel. Akkor mi ez az egész, amit itt beszél? Ha valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik Istennek. Háborúba kerül Istennel. Eddig beszéltünk azokról, akik viszálykodnak és cívódnak másokkal, utána arról, hogy hogyan lehet háború a szívünkben önmagunkban, az önző kívánságaink miatt. És most beszélünk arról, hogy milyen az, amikor valaki Istennel háborúzik. Rossz állapot. Nem nyerhetsz Istennel háborúzni. De hogy lesz valaki ellenséges kapcsolatban Istennel? Hogy lesz valaki Istennel ellenséges kapcsolatban? Úgy, hogy barátságot köt Isten ellenségével. Isten soha nem üzen hadat nekünk. Ő soha nem is tette, és ezután se fog. Mindig mi jelentettük ki a háborút, mi küldtünk hadüzenetet Istennek, amikor vétkeztünk. És a megtérésünk után úgy leszünk ellenségesek Istennel, nem leszünk az ellenségei, az előbb rosszul mondtam. Soha nem leszünk Isten ellenségei már, de úgy kerülünk Istennel ellenséges viszonyba, hogyha barátságot kötünk az ő ellenségével, a világgal. Erről beszélt Jakab korábban is, hogy a világ bölcsessége az Isten ellen vezet. A mennyei bölcsesség meg Istenhez vezet. Ábrahám, ő barátja volt Istennek. Az ő unokatestvére Lót, meg ment a saját feje után, és elment Szodomába és Gomorába, ott élt Isten ellenségei között. Majdnem ott maradt ő is, és a családja is. Két verzió van. Vagy Isten a barátom, vagy a világ. Nincs más. Vagy az Isten a barátom, vagy a világ. Ábrahám Isten barátjává vált. És azt mondta, hogy én nem ezzel a világgal szeretnék barátságot. Isten mindannyiunkat arra tervezett, hogy megelégedetten éljünk. És ne a világból nyerjük az erőnket, a forrásainkat, hanem Istentől. Egész életemben próbálhatom megtalálni a megelégedést, és nem fogom megtalálni, amíg nem Isten a barátom, hanem a világ. Ha azt teszem, amit Jézus mondott, hogy feladom magam, akár minden nap, ahogy elmondtam nektek, hogy Uram, az életem a tiéd, a kapcsolataim a tiéd, a házasságom a tiéd, a gyermekeim a tiéd, ha leteszem az életemet, nem én központúan élek, hanem más központúan, akkor megtalálom a megelégedést. Tegnap, amikor segítettetek Kozsdon, olyan jó volt látni az örömöt az arcotokon, ahogy segítesz valaki másnak, és úgy mész haza, hogy Uram, ma valami jót tettem, valami jót tettünk. És Isten kegyelmesen mondhatja neked, hogy igen, tettünk. Te meg én. Mint amikor a Márkó hozza a talicskáját, és segít nekem, és hú, apa, mennyi munkát elvégeztünk. De mégis ott lehetünk abban, amit Isten végez. Amikor nem önző módon élünk. Ez olyan vonzó, nem? Olyan bámulatosan vonzó. És annyiszor elrontjuk. Van egy igaz mester ezen a világon. A méltó. Aki méltó arra, hogy kövessük. Jézus. Ha én nem őt követem, akkor egy másik mesterem van. Mindenképpen van egy. Minket Isten úgy tervezett, hogy legyen egy mesterünk. Ha nem Jézus az, akkor valaki más. Valami más ural engem. Vagy a testem, vagy az alkohol, vagy a drog, vagy a szexualitás. Valami más, de ezek mind kegyetlen urak. Mind lerombolnak minket. Viszont ha Jézus a mesterem, akkor egy olyan mesterem van, aki meghalt értem. Aki a kereszten függött azért, hogy én ne a pokolba menjek. Aki feltámadt és él. Aki azt mondta, hogy én megüresítem önmagamat, és szolgálom az embereket. Ez a mester. Hogyha valaki a világgal barátságot köt, az nem az egyik napról a másikra történik, hogy tegnap még égett a szíved Jézusért, ma pedig a világ barátja vagy egymásra borulva. Ez nem egyik napról a másikra. Ez egy fokozatos távolodás Istentől. Mi ez a fokozatosság? Az első lépés az, amikor már nem tekintek a világra úgy, hogy az ellensége az életemnek. És a világra nem a teremtést gondolom, nem az gyönyörű, az Isten munkája. Még így bukott állapotában is. De az Isten bölcses, az a világ bölcsessége, meg az a test akarata, az ördög tervei, azok mind Istentől el akarnak tolni. És amikor én ezekre azt mondom, hogy mégsem az ellenségünként tekintem rájuk, akkor barátságot kötöttem a világgal. Közelengedem azt magamhoz. Beengedem az életembe. Emlékeztek a kis malac és a farkas meséjére? Én bennem ezek most élnek, hiszen minden nap mondom a meséket a gyerekeknek. De olyan jó tanúsága van, ahogy a farkas be akar menni a malacokhoz, és csak dugja be az egyik lábát a másik után. Mindig csak éppen egyet egyszerre. De egy idő után hoppott a farkas bent. És a világ is így akar bejönni, mindig csak éppen egy picit. Mindig egy picit, és észre se vesszük, és utána ott horgonyzik a kikötőnkben. És utána nem tudjuk tisztán megtartani magunkat. Ha ott van bent, akkor már nem. Próbáld ki, vigyél be pár malacot a nappalitba, és próbáld tisztán tartani a nappalit. Ugyanilyen a világ. Ha beengedem, nem tudom tisztán tartani az életemet. Aki barátságot köt a világgal, az nem tudja tisztán tartani magát. Ez nem megy. És utána olvassuk ezt a kifejezést az igében, hogy szeretni a világot. Ne szeressétek a világot, mondja János nekünk. De aki barátságot köt a világgal, bekoszolódik általa, és előbb-utóbb már szeretni is fogja. És utána így folytatja az igében, látjuk, Pál mondja, hogy ne igazodjatok a világhoz. Aki megszereti a világot, előbb-utóbb igazodik hozzá. Róma 12. Úgy fog gondolkodni, mint a világ. És azt mondja a korintusi levélben Pál, hogy végül a világgal együtt ítélet alá ne kerüljetek. Ezek a lépcsőfokok, látjátok? Ahogy egyre mélyebbre lehet menni. És azt gondolom, hogy ezen egy keresztény is végig tud menni. A lelke üdvözül, mondja Pál, de olyan, mintha tűzön menne át az élete. Nem ezt szeretnénk, igaz? Pál mondja, parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik az Istennek, vagy azt gondoljátok, hogy az írás ok nélkül mondja, irítségre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakik. Milyen érdekes igevers, nem? Irítségre kívánkozik a lélek, ami bennünk lakik. Azt mondja az ige, hogy mi Jézus mennyasszonyai vagyunk. Ez fiúknak nehezebb elfogadni, de így van, mi Jézus mennyasszonyai vagyunk, ő a vőlegény. És a bennünk lakó Szentlélek féltékeny, amikor mi nem maradunk hűek a vőlegényünkhöz. Hogyha a világgal flörtölök, a testemmel flörtölök, vagy az ördöggel, akkor a Szentlélek bennem féltékenységre lobban. Hiszen annyira szeretne engem megtartani egyedül Jézusnak. Az én vőlegényemnek. Az én tiszta vőlegényemnek. Figyelj rám! Eddig nem sok kegyelmet hallottunk ma, igaz? Figyelj rám! Itt van itt Jakab, 6. igevers. De még nagyobb kegyelmet is ad. Ezért mondja, Isten a kevélyeknek ellenáll, és az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Még nagyobb kegyelmet ad. Isten a kevélyeknek ellenáll, de az alázatosoknak kegyelmet ad. Ha úgy érzed, hogy ma elbuktál ebben, barátságot kötöttél a világgal, úgy ülsz itt, hogy én vétkeztem, én rám teljesen igaz, amiről beszélsz, Tamás. Még nagyobb kegyelmet akar neked adni Isten. Ahol megsokasodik a bűn, ott még bőségesebben kiárad a kegyelem. Ha én megvallom a bűneimet, Isten hű és igaz, megbocsátja azt és megtisztít minden gonoszságtól. Még nagyobb kegyelmet ad. Milyen jó Istenünk van. A kevélyeknek ellenáll. Hát Tamás, majd én irányítom az életemet. Ne szóljon bele senki. Hát az Isten végképp nem. De az alázatosaknak, Uram, elrontottam. Nagyon-nagyon elrontottam. Vezess engem. Isten az alázatosaknak kegyelmet ad. Amikor felismerjük, hogy elrontottuk, még ez is a Szentlélektől van. A Szentlélek mutatja meg, azért, hogy megvalljuk és megtisztuljunk belőle. Lehet, hogy amikor ülsz itt, és hallod az ige hirdetést, akkor úgy érzed, hogy károsztat az, amit hallasz. De lehet, hogy én elrontom. De az biztos, hogy nem Istentől van. Isten minket nem károsztat. Az ördög károsztat a bűneinkkel, és azt mondja, hogy Jézus, azt nem mehetsz oda. A Szentlélek, amikor megfed, akkor Jézushoz akar odavonni. Innen tudod, hogy melyik jön Istentől, és melyik jön az ördögtől. Isten nem károsztat, hanem mindig hív vissza magához. És nem kell a dolgaidat megoldani, hogy oda mehess hozzá. Gyere azokkal. Jézus mondta, gyere fáradtan. Nem kell letenned a terheidet, és utána Jézushoz menni, hanem gyere hozzám. És adok neked egy könnyű és szép terhet. Milyen ellentmondásosan hangzik, nem? Pedig ezt csinálja Jézus. Ne old meg a problémáidat. Pont az a büszke ember, aki azt mondja, hogy tudod mit, majd én megoldom. Az alázatos mondja, hogy nincs megoldásom. Oda megyek hozzád. És figyeld meg, hogy Isten direkt csinál olyan dolgokat, hogy ne tud megoldani. Hogy megaláz magad Isten előtt. Vagy lehet, hogy ezt pont a házasságodban csinálja. A munkahelyeden. Nem tudom hol, de mindig van olyan, ami arra von minket, hogy alázzuk meg magunkat. Mert Isten kegyelmet akar adni nekünk. Ez az ő vágya. Isten abban gyönyörködik, hogyha irgalmas lehet. Kegyelmes. Ez jelenti megalázni magunkat. Beismerni, hogy nagyon elrontottuk, megszomorítottuk az ő lelkét, és kérlek, Uram, vezess engem. Így folytatja a 7. vers. Engedelmeskedjetek ezért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Ez az ige vers, ez milyen kulcs. És hányszor félre van magyarázva. Az ördög bukását a büszkesége okozta. És azóta is így szeretné a keresztényeket távol tartani Istentől. Hogy ugye az egójukban, ugye a büszkeségükben legyezgeti őket. Pedig Isten az alázatosságot szeretné erősíteni, nem az egónkat. Isten alázatra hív. hozzá az alázatos, megtört szívek állnak közel. Isten vágya, hogy alázatos légy. Az ördög vágya, hogy büszke légy. Isten vágya az, hogy gyere oda a problémáiddal. Az ördög az, hogy oldd meg magad. Segíts magadon, az Isten is megsegít. Ez nem egy bibliai idézet volt. Gyere hozzám. Jézus hányszor hívja a tanítványokat, és hányszor hív minket. Hozd ide a bajaidat, és majd én megoldom őket. Engedd meg. Túl sok a büszkeség bennem. Három utasítást látunk, nem fogjuk a fejezetet végigvenni, csak a 10. versig, de itt három utasítást látunk, ami segít elbánni az önzőséggel. A 7. versben az első. Engedelmeskedjetek ezért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Engedelmeskedjetek Istennek. Más szóval, rendeld alá az életed. Ez egy katonai kifejezés, azt jelenti, ha szó szerint mondanám, hogy mindenki térjen vissza a neki megfelelő rangba. Isten legyen a tábornok, én meg a közlegény. És nem fordítva, milyen fura lenne egy közlegény úgy viselkedne, mint egy tábornok, nem? Mindenki térjen vissza a neki megfelelő rangba. Isten a parancsnok, én vagyok a közlegény. Ha alárendelem az életem neki, ha engedelmeskedem, akkor ő győzelemben járat. És milyen érdekes, hogy a feltétel nélküli megadás vezet a győzelemhez. Nem? Milyen érdekes. Ha megadom magam Istennek, feltétel nélkül, akkor ő győzelemben vezet engem. Álljatok ellen az ördögnek. Sajnos az a baj ezzel, hogy sokszor innen kezdődik, amit idézünk ebből az igeversből. Álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Pedig nem így hangzik, hanem van előtte egy másik utasítás. Engedelmeskedjetek Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Én nem tudok ellenállni az ördögnek. Egyedül én képtelen vagyok rá. Esélyem sincs. Egy másodperc alatt végem van. De nem is ezt mondja ez az igevers. Tamás, állj ellen az ördögnek. Nem, azt mondja, hogy add át az életed Istennek, rendeld alá magad, és állj ellen az ördögnek. Így működik. Így működik. Máshogy nem. Isten nem arra hív minket, hogy küzdjünk magunkkal, a bűneinkkel, a gyengeségeinkkel, a problémáinkkal. Nem tudjuk megoldani. Erről beszél Jakab, hogy gyertek ide, rendeld alá az életed nekem, és ellen tudsz állni az ördögnek. Ha én közel vagyok az apukámhoz, akkor nem kell félnem a rossz fiúktól. Ha oda bújok hozzá, akkor ő meg se érinthet, ahogy mondja János levele. Jár szerte a ordító oroszlán, hogy kit nyeljen el. Ha én ott ülök apu mellett, fogom a kezét, akkor nem csinálhat velem semmit. Akkor elfut tőlem. Van bennünk két természet. Amikor megtértünk, a régi megmaradt. Kaptunk egy újat. Azt mondja a Biblia, hogy mi, hívők, isteni természet részesei lettünk. De megmaradt az óemberem is. Ez a kettő bennem van. És egyfolytában harcol. Az irányításért. Hogy most az óemberem irányít, vagy az új emberem irányít. Az egyik bűnbe akar vezetni, az óemberem, a másik pedig Isten útján akar tartani. Az én Istentől kapott lelkem, természetem sóvárog Isten után, a testem pedig vágyódik, kívánkozik a bűn után. És erről beszél Pál is, hogy ez a harc dúl bennem, a testemben, és hogy melyik lesz az, aki győz bennem, melyik érvényesül. És Pál ott a 8. fejezetben, Róma 8, a lélekről beszél, ahol a lélek ott szabadság. Isten lelke az, aki Isten útján vezet minket. Hogy mondja ezt más helyen? Galata 5.16. Intelek testvéreim, hogy a lélek szerint éljetek, és a test cselekedeteit ne teljesítsétek. Tudjátok, mi a kulcs? Én erre olyan lassan jöttem rá, hogy úgy harcolok a testem ellen, hogyha a léleknek adom magam. Úgy nem fogom tenni a test akaratát, hogyha a lélek akaratát teszem. Ha nem hagyok neki helyet, erről beszél ott Pál, ha nekiállok harcolni a testemmel, legyőzöm ezt a bűnt, márpedig én ellenállok. Csak előkészítem a bukást, mert ha így állok hozzá, én fogok megdicsőülni, ha győzök benne, és Isten nem enged engem megdicsőülni. De ha azt mondom, hogy Uram, én be akarok töltekezni a lelkeddel, én a lelked dolgaival szeretnék foglalkozni, akkor kiszorítom a helyét a testemnek. A lélek szerint éljetek, itt is ez a sorrend, és akkor a test cselekedeteit nem fogjátok teljesíteni. Szánjátok oda a testeteket Istennek. Engedelmeskedjetek neki, és ellen tudtok állni az ördögnek. Vannak olyan gyülekezetek, ahol tanítják, hogy nekünk hadakozni kéne az ördöggel. Fedd meg az ördögöt, Jézus nevében én megkötözlek, megláncollak. minden. És olyan indulattal beszélnek az ördöggel, és azt mondja a Júdás levele, hogy még Mihály arkangyal sem mert káromló szót mondani rá, hanem azt mondta, hogy az Úr dolgáljon meg téged. Melyik az, ami érvényesül bennem, az óemberem, vagy az újemberem? Az, amelyiket etetjük. Az, amelyiket tápláljuk. Azt fogjuk élni. Mintha két kutyát sétáltatnék, lenne egy fekete kutyám, meg lenne egy fehér kutyám. A fekete kutya képviseli az óemberemet, a fehér kutya képviseli az új embert. Mind a kettőt sétáltatom, és az ellenkező irányba akarnak húzni. Merre fogok menni? Az a kutya húz el, amelyik erősebb. Melyik az erősebb? Az, amelyiket etetem. Ha én nem etetem a testemet, nem adom meg azt, amire vágyik, akkor gyengítem. Ha a lélek dolgait teszem, akkor erősítem azt, és az fog vezetni engem. Én soha nem tudom azt mondani, hogy teljes mértékben a lélek vezet. De minden nap el tudom mondani, hogy én a lelkemet táplálom, vagy a testemet táplálom. Ti melyiket? Na jó, de mit jelent ez, Tamás, hogy táplálni, ez olyan szép példa volt. Mit jelent ez? Nemet tudok mondani a testemnek. Tamás, ez triviális. Ezt tudtuk eddig is. Nemet tudsz mondani a testednek. Lehet, hogy triviális, de mégse csináljuk. Sokszor. Ha nemet mondok a testnek, akkor gyengítem a testet. Amikor igent mondok neki, erősítem. Ezt mondja Pál a rómaiaknak, 13. fejezet. A testet pedig úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ne keletkezzenek benne. Ne támadjanak benne. Ez az első, ez az alárendelés. A második, még végzünk ma egyébként, 8. igevers. Közeledjetek az Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Közeledjetek, ez úgy tetszik nekem. Közeledjetek Istenhez. Ez a lényeg. Ez a kereszténység. Egy kapcsolatban erősödni. Nem törvényeket megtartani, emlékezni az igeversekre. Minden szolgálhatja ez sok minden, de ez a lényeg. Közeledni Istenhez. És ő közeledik hozzánk. Ezt nevezzük növekedésnek. Ez a lelki növekedés. Nem szintek vannak. Nem függőlegesen növekszünk, hanem közeledünk hozzá. Közel vagyok az apukámhoz. Ez könnyű érteni, de olyan lassú megtanulni. Ez a lényeg. Van az egyháznak egy olyan tanítása, illetve azt mondom, van ilyen tanítás is az egyházban, ahol arról szólnak, hogy a hívő hatalommal rendelkezik. Hatalma van. Nem tudom úgy mondani, pedig úgy kell. És egy rakat felelősséget tesznek rá a hívő vállára. Ó, minden rajtad múlik, kedves testvérem. Ha van hited, akkor minden megy. Ha nincs, és mintha nem erről beszélne itt Jakab, nem? Hanem azt mondja, hogy közel egy Istenhez. Menj közelebb hozzá. És ő is közeledni fog hozzá. Ha én megvallom a bűnömet, hogy Uram, én ezt nagyon elszúrtam. Isten egyből közel jön. Egyből. Megbocsájt, és megölel engem. Nem érzem, hogy kárhoztat, nem tart próbaidőt, hogy na, majd meglátjuk, hogy mikor követed el újra, majd akkor közel megyek, ha egy pár napig nem. Egyből magához fogad. Ha én közeledek hozzá, emlékeztek a tékozló fiú történetére? Még haza se ért, de az apukája már futott elé. És ez egy kép, ami mennyei apukánkról. Elkezdünk botladozva menni felé, és hogy közel jön hozzánk. Fut felénk. Jakab egészen másról beszél, mint amit tanítanak. És a harmadik dolog, tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Jakab már hívott minket paráznának, bűnösnek és kétlelkűnek. De hát azok vagyunk, valljuk meg. Viszont közel mehetünk Istenhez. Ő még nagyobb kegyelmet ad nekünk. Tisztítsátok meg a kezeteket, szenteljétek meg a szíveteket. Tozer mondta ezt, egy híres keresztény szerző, hogy Istennel a közelség azt jelenti, hogy hasonlóság. Minél inkább közel vágyom Istenhez, rosszul mondom, minél inkább hasonlóvá válok hozzá, annál közelebb fogom érezni magam hozzá. Ő közel van. Veled vagyok minden napon, és tőled el nem távozom. Ő mindig itt van. De minél hasonlóbb az életem az övéhez, annál közelebb fogom érezni magam hozzá. Szenteljetek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Lehet, hogy ma neked az első lépés pont ez. Tudod, hogy valamilyen dologban bűnben vagy, ami Istennek nem tetszik. És lehet, hogy oda kéne vinni az Úrhoz. Ez az első lépés. És ő közel jön hozzád. Uram, bocsáss meg, hogy a saját értelmem szerint éltem, a saját testem vágyai szerint éltem. Változtass meg. És Isten közel jön. Ő olyan, mint egy féltékeny férj, aki nem osztozik velünk. Hány férfi lenne arra nyitott, hogy a feleségünkkel egy ágyba feküdjünk, és befeküdjön mellénk még egy férfi? Nem sűrűn, csak néha jön. Nyitott lennél rá? Isten se az. Ő nem adja a mennyasszonyát senki másnak. Ő a szívünkre vágyik úgy, ahogy van, egyben, az életünkre. Nem a világ szerintine, nem ami a testünkből jön, nem ami az ördögé. Ránk. És ő nem rendbehozott életeket akar magához hívni, hanem életeket, úgy, ahogy vagy most, ahogy ott ülsz. És ő rendbehozza, engedd át. És ez az utolsó igevers. Bocsánat, még az utolsó előtt is. Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok. Nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Lehet, hogy itt ülsz, és látod az életedben, hogy én bűnben vagyok. És azt mondod, hogy Isten utál engem. Egyáltalán nem. Dehogy is. Isten vágya, hogy kegyelmet adjon neked. Ha el akart volna pusztítani téged, ma nem ülnél itt. Mit akar Isten? Az, hogy az életed megváltozzon. Hogy odaadd az életed neki. Tamás, mi hívők vagyunk, már rég odaadtuk. Ez hívőknek íródott, amiről ma beszéltünk. Lehet, hogy ma újra kell. Újra. Figyelj, nem kell összeszedned magad. Nem kell még keményebben megpróbálnod. Aj, de jó volt, amit a Tamás mondott, most máshogy fogunk élni. Nem kell máshogy élned. Oda kell menni Jézushoz. És végre átengedni az irányítás neki. Legyenek meg a te terveid, a te útjaid, a te akaratod. Hozz rendbe az én szétcsúszott életemet. Erről beszél Jakab. Azt mondja az Ézsaiás 9:6, hogy az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni békesség fejedelme. Amikor Isten vállán van az uralom az életünkben, akkor ő békesség fejedelme az életünkben. És akkor nincs háború emberekkel, nincs háború bent, és nincs háború Istennel. Amikor az uralom az ő vállán van. Mennyi atyánk, imádkozunk, hogy győzz meg minket újra, Isten. Annyira elszoktuk ezt az alapvető dolgot felejteni, hogy még mindig mi vagyunk a bárányok, és te vagy a pásztor. És nekünk csak oda kell mennünk hozzád. És Uram, megvalljuk, hogy esünk elünk, Uram, botladozunk, hogy sokszor megyünk a saját vágyaink után, hogy a világ igenis közel tud jönni hozzánk. Beengedjük az ajtón, Uram, de nagyon sajnáljuk, Uram, és szeretnénk megvallani a bűnünket, Uram, hogy ne legyen bennünk az, amit a világ diktál, hogy ne zúgolódás, civakodás, háború legyen az életünkben, hanem, Uram, vágyunk a te békességedre, a te munkádra, hogy az folytatódjon. Uram, is nagyon egyszerűvé tetted ezt számunkra, hogy itt elmondod, hogy engedelmeskedjünk, hogy rendeljük alá magunkat neked, hogy újra vigyük magunkat oda hozzád. Ez a megtisztulás. Így tisztul meg a szívünk, a kezünk. Uram, annyira látjuk, hogy a büszkeségünket el kell hagyni, hogy ezzel nem megy, nem lehet így járni, hogy a büszkeségünk fénylik, és közben vágyunk Isten áldására. Uram, segíts, hogy a büszkeségünket letegyük, Uram, és megalázzuk magunkat előtted. És lehetne azt is kérni, hogy Uram, alázz meg minket, de egyszerűbb lenne talán azt, hogy nekünk menne ez. Uram, segíts ebben. Imádkozom magamért, a Gyüliért, hogy közel menjünk hozzád, Uram, egy apukához. És kérlek, most ki belőlünk a rossz teológiát, a minden hamis tanítást, ami ebben máshogy tanított minket. Hiszen nincsen semmi, ami elválaszthatna minket tőled, a te szeretetettől. És Uram, mi ebben szeretnénk élni, ebben kiteljesedni, Uram, úgyhogy több legyél te bennünk, és kevesebb mi. Jézus, áld meg ezt a gyülekezetet, Uram, és vezess minket a te útjaidon továbbra is. Te vagy ennek a nyájnak a pásztora. És legyen meg a te akaratod, Uram, az életünkben is, meg a gyülekezet életében is. Te nevedben imádkoztunk. Amen.